Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok.
Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyv iránt felkeltse az érdeklődését. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljutatását kizárólag személyes átvétellel tudjuk megoldani. Szolzsenyicin három kötetes Gulág könyvének első része 1973-ban jelent meg, orosz nyelven Párizsban. Tőle hallott a világ először erről a munkatábor rendszerről. Az elnevezés is tőle származik. Most egy kanadai történész könyvéről lesz szó, aki levéltári anyagokból, memoárokból, életrajzokból próbálja bemutatni azt a 10 000 fős egészségügyi személyzetet, akik a gulágon fogolyként vagy szerződéses munkaviszonyban éltek és dolgoztak. Feladatuk volt a fogvatartottak életben tartása, hogy a munkaerejüket a végsőkig kihasználja a hatalom. Az Európa Könyvkiadó adta ki Dan Healy a Gulág orvosai című dokumentum regényét. A kötet szerkesztőjével, Ráci Péterrel beszélgetünk.
A Gulág szigetcsoport az egy Szolzsenyicin fantázia szó összetétele, egy képzeletbeli fogolysziget együttes nevezettel Gulágnak. Valójában a Gulág szó nem más, mint a munkatáborok központi igazgatóságának orosz mozaik szava. Tehát akkor a Gulág táborok az egy rendszer, amely behálózta az egész Szovjetuniót. Lényegében a Donyecki medencétől az északi sarkkörön túli területekig, tehát szibériai táborok is voltak. Hát innen induljunk. Szolzsenyicin írt róla először a 70-es években, hát nagy indulattal.
Igen, és tegyük hozzá, hogy a Szolzsenyicint ezért meg is fosztották a szovjet állampolgárságától, és távozni is kényszerült az országból. Mindazonáltal az egyik legnagyobb hatáskeltő műve volt ennek a sztálini időszaknak a büntető és javító intézeteiben, táboraiban tapasztalható embertelen bánásmódról, és ezen belül hosszú árnyékot vetett az ő hatása a tekintetben is, hogy miféle orvoslás vagy egészségügyi szolgáltatás zajlott ezekben a táborokban. Konkrétan mondjuk 1930 és 1953 között, amikor mintegy 18 millió ember került rabságba a Szovjetunió területén, azonáltal is említett területeken túl az északi sarkörön és egészen a Csendes óceán partjáig, ezekben az akkor még utak sem vezettek ezekhez a táborokhoz, és itt alakították ki a különféle büntetőjavító, nevelő, átnevelő vagy átkovácsoló rabtáborokat, és ennek a Szolzsenyicin által ezeket az orvosokat ugye az ördög fattyának nevezi, és ennek a hatása tényleg nagyon messzire nyúlik. Ezt Dan Healy könyve, hogy aki egy kanadai történész professzor, ezt próbálja árnyalni, nem elvetve a szolzsenyici tapasztalatokat vagy leírásokat, de hogy jóval összetettebbnek, komplexebbnek mutatja ezt a képet, amit az ő saját kutatásaiból, amit mind Komiföldön, mind a messzi északon, vagy éppen a Csendes óceánparti aranybányák táboraiból, vagy annak emlékezetéből kikutatott. Egyáltalán az is kérdés, hogy hogy egy ilyen rabtáborokban egészségügyi szolgáltatás működtetett a sztálini rendszer és Moszkva központtal. Itt a raboknak, a munkaerejének a biztosítása volt az elsődleges cél, és nem pedig, ahogy mondjuk az egészségügyi jólétüknek a megtervezése. teremtése, hanem hogy minél tovább, minél inkább ki lehessen aknázni az ő teljesítő képességüket, és ezért életben kellett őket tartani, nem csak élelemmel, hanem különféle betegségeiket is legyőzve, és ezért egy külön egészségügyi szolgáltatás, intézményrendszer alakult ki, mindez a belügyminisztérium belül, és ez nem csak szabadon alkalmazott orvosok, egészségügyi személyzet, ápolók, nővéreknek a munkáját, vagy adminisztrátorok munkáját jelentette, hanem bizony a fogságba, a rabságba sínlődő rabok, orvosi képzéssel, vagy egészségügyi képzésben részesült raboknak a szolgálat beállításával. Ez az egyik, amiért mindenképp hiánypótlónak lehet tartani a kanadai történész professzor könyvét, hogy ennek utána járt és tényleg tovább árnyalta ezt a képet. A másik pedig mindenképp nagyon fontos, hogy bemutatja azokat az ambivalenciákat, egészségügyi szolgálatot teljesítő személyzet megélt folyamatosan. Egyrészt a saját túlélése érdekében neki folyamatosan el kellett számolniuk a büntetés végrehajtási intézmények adminisztratív vezetése felé. Tehát azzal, hogy életben tartják a rabokat, és hogy nem mondanak ellent a szovjet állam ideológiájának. Ugye ez viszont lépten nyomott, szembeállt azzal a hippokráteszi esküvel és orvos szakmai, etikai dolgokkal, amikre ők tényleg felesküdtek. A betegek jól léte és egészséges tétele lett volna a cél, mert ez a kettő folyamatosan összeütközött egymással. A télen is, hogy milyen statisztikákat kell felmutatni, illetve el kellett titkolni olyan dolgokat, amik a raboknak a teljes kizsigerlése, kizsákmányolása, kényszermunkára való hajtása, még a legnagyobb éhínségek közepette is megvalósult.
De nagyságrendben tudjuk, hogy körülbelül mennyi embert érintett, tehát a fogolyorvosok, illetve az ápoló személyzet és a szerződtetett, vagy külső helyről jött, végzett fiatal orvosok kerültek oda, 10 000-es nagyságrendű személyzetet jelentett.
Tehát mindegy 30-40%-a volt rab, vagy fogoly orvos, vagy egészségügyi szolgáltatást végző asszisztencia ezekben a táborokban.
Neves orvosok, professzorok, kutatók. Épp ugyan.
Van, akik valami szovjetellenesnek vélt ideológia miatt kerültek számüzetésbe, teljesen egy ilyen határvidék menti településre, és most sosem lehettek a felső pozícióban, nekik mindig a büntetés végrehajtási vezetőknek kellett megfelelniük, illetve a szabadon alkalmazott orvosoknak, akiknek a képzése akár mélyen alul is múlhatta az ő tudásukat vagy képzettségüket. Ez is folyamatos ambivalenciákat szült, vagy hát ilyen ellentéteket, és hát bizony sokan megtörtek ennek a terhe alatt. Egyébként azt nem, most nem is tudom, hogy említettem-e, hogy összesen ez az említett időszakban a 30-tól 53-ig mintegy 18 millió embert tartottak fogságba a gulág hálózatban, és ebből 2,5 millióan haláloztak el a különféle betegségek, a munkaerők kizsákmányolása vagy éhínség következtében.
Két legsúlyosabb és visszatérő betegség a skorbút és a TBC. Ez a kettő volt. Mindkettő a szegénység, az éhezés, a nyomornak a betegsége.
Alkalmaz.
Tehát az egyoldalú táplálkozás és a vitaminhiány okozza. És hát a TBC pedig a rosszul tápláltság.
Igen, és mindennek a szövődményei és összeadódása, itt a szifilisztől kezdve a szívelégtelenség, az éhezés, mind szerepet játszott. Ezek az emberek azért fakitermelésen, építkezéseken, utaképítésénél, mikkel vagy aranybányában dolgoztatták őket, hogy a normálisnál több óraszámban, és hát a táplálkozásuk az csak papíron volt kielégítő, amit Moszkva fele jelentett egy ilyen tábor. A táborigazgatók azok elég nagy hatáskörrel rendelkeztek lokálisan, és hát folyamatosan hamisították az iratokat, miközben a tábor személyzete, tehát a rendfenntartó erők, a karhatalom az folyamatosan fekete kereskedelmet folytatott, mind akár az egészségügyi gyógyszerellátmánnyal, vagy a használatos segédeszközökkel, mind pedig az élelem. A foglyok nem igen jutottak megfelelő tápanyaghoz, és ez folyamatosan hát az elhalálozásokhoz vezetett.
Az alkalmazkodó képesség e két olyannyira különböző orvos pályafutásának is kulcsszava volt. A gulág orvoslás mindkét fenti úttörőjében megvolt az a képesség, hogy rendkívüli körülmények között gyakorolják gyógyító tudásukat, és szervezzenek meg egészségügyi létesítményeket. Mindketten szembe találták magukat azzal az ellentmondásos helyzettel, hogy egy büntető intézményben kellett gyógyítaniuk, de a munkatáborok egészségügyének e központi talányára adott válaszuk határozottan különbözött. Nyikolaj Viktorov, az újonnan létrehozott gulág expedíciós hálózat felelősségteljes állásba emelt fogoly orvosa számára a mindenféle körülmény szó szerint azzal járt, hogy a semmiből a szabadban kellett felállítania és vezetnie klinikákat, és bárkákról meg sátrakból kellett kiadnia a félelmetesen szűkös gyógyszerkészleteket expedícióvezetőknek, később pedig táborparancsnokoknak tartozott engedelmességgel. Nem volt szabad. Mégis gyógyító szakértelmét, kezdeményező készségét klinikák és gyengélkedők alapítására használta egy olyan térségben, ahol a gulág gyors léptekben kolonizált egy gyéren lakott területet. Az alkalmazkodó képesség nem jelentett teljes meghunyászkodást. Viktorovnak sikerült tiltakoznia a rendőrségi vádak ellen, és sorra intézett kérdéseket, kéréseket a főnökeihez az áthelyezése érdekében, néha sikerrel. De elég okos volt ahhoz, hogy csatáit bölcsen válassza meg, miközben a nagy terror időszakának buktatói között lavírozott. Képtelen volt megmenteni a foglyok tömegeit, akik alultápláltságtól és kimerültségtől szenvedtek, de együttérzést és nagy lelkűséget tanúsított Szamszonov és Kaminski esetében. Döbbenetes módon alkalmazkodó képességének leginkább drámai megnyilvánulására évekkel büntetésének hivatalos lejárta után került sor, amikor a háború alatt lemondott állásáról, hogy kövesse politikailag gyanúsnak tartott feleségét a száműzetésbe. Mivel politikai stigma alatti személyt vett feleségül, maga is osztozott ezen a stigmán. Ez a döntése olyan már régóta érlelődő elszántságot jelzett, amely arra irányult, hogy kikerüljön a gulag hatásköréből, és visszatérjen a rendes polgári életbe. Ezt a célt Nyikolaj és Edit el is érte. Pulerics, az egészségügyi bürokrata, ettől igencsak eltérően navigált a büntetés végrehajtó gyógyászat ellentmondó húzóerői között. A Vörös Vizera gyógyító betegség megelőző szervezetének igazgatójaként átszabta orvosi képzettségét és értékeit, hogy azok idomuljanak az OGPU titkos büntető intézményei, valamint támogatója Eduard Berzin igényeihez. A vizerai táborból Pulerics alkalmazkodó szemhunyása mellett rengeteg papír és rokkant fogoly került ki. A foglyok roppant szenvedéseit eltűrő képessége Berzin aranybányászati vállalkozását szolgálta, amely hihetetlen mennyiségű nemesfémmel látta el a szovjet államot. Ugyanakkor a vizerai szerény egészségügyi létesítmény igazgatóságától kiinduló Pulerics Kolimában létrehozott egy egészségügyi állomásokból, klinikákból és gyengélkedőkből álló bővülő és földrajzilag kiterjedt hálózatot, amely a büntetés végrehajtási orvoslás önmagában véve is roppant birodalmává vált. Ez a nagyralátó birodalomépítés illeszkedett támogatója Berzin terveihez, aki röviddel bukása előtt felvázolt egy grandiózus 10 éves tervet a területek kolonizációjára. Egy olyan térségben, amely 1940-re a Szovjetunió összterületének 10%-át foglalta magában. Mégis talán volt némi naivitás a kolimai negyed igazgatójának készségében, hogy a gulág főnökök muzsikájára táncoljon, amikor meghívatása nyomán, a legnagyobb terror idején az álmos Szaratovban a tudományos munkába temetkezett. Az alkalmazkodó Jan Pulerics élvezte a nagyvilági patronusa által rátestált kiváltság gyümölcseit, de nem volt menekülés számára, amikor Berzin csillaga leáldozott. Mikorra visszavonta beismerő vallomását a bíróságon, már késő volt.
Teljesítményi kvóták, amiket meghatároztak a központból. Mit kell elérni ennek a bizonyos táboroknak? És ezek a kvóták, ezek nagyon magasak voltak. Az egészségügyi személyzet szembe ment tulajdonképpen ezekkel az igényekkel. Tehát, hogy egy agyonhajszolt, hiányos élelmezést kapó emberekkel dolgoztak, azzal az állandó fenyegetettséggel, hogy ezek szimulánsok és nem akarnak dolgozni, erővel kell őket kényszeríteni arra, hogy csinálják. Miközben ők orvosként vagy egészségügyi személyzetként pontosan látták, hogy mi az oka annak, hogy az emberek ilyen rossz állapotban vannak.
Igen, és az egyéni élethelyzetekben nagyon fontos döntéseket, ahogy említettem, ugye itt az etika szemben állt a hatalmi ideológiával, hogy ki hogy hozta meg alkalmanként ezeket a döntéseit, tehát pont egy ilyen pihenésre szoruló betegnek, vagy egészségügyellátásra szoruló betegnek mondjuk befekteti a kórházi ágyba, és ezáltal mondjuk feljavítja a teljesítményét, hogy aztán persze visszamehessen dolgozni, és ezáltal a statisztikákat ismét helyreállítsa, vagy pedig eleve a statisztikákat helyez előtérbe, és elküldi betegen is dolgozni. Ez mellett ugye akkor viszont nagyon hamar meghal a rab, és akkor statisztikákat rontja, ami viszont ismét hamisítást. És a Héli pont ezt vizsgálja több emberen, több személyes élettörténeten keresztül, ezeknek az orvosoknak a hátrahagyott emlékirataiból, vagy visszaemlékezésekből, esetleg túlélőkkel készített interjúkból leszűrve, hogy milyen helyzetekben, hogyan döntöttek ilyen esetekben. Tehát, hogy ez nagyon vegyes tapasztalat volt számára is, illetve az orvosónak is, amikor ezzel szembesül.
A frissen végzett egészségügyiek elszegődtek a gulágra. Mi lehetett ennek az oka?
Egyrészt a kényszer, mert egy idő után ugye, hogy orvos hiány volt ezeken a területeken, amit a Szovjetunió a saját belső kolonizációjaként hozott létre. A határvidékeken, vagy az uralmára hajtott olyan nemzetiségi területeken, ahol jelentős mondjuk érc kitermelés, vagy egyéb hasznos iparági alapanyagok voltak, hogy ezeket kitermelje, és ezért az orvosi egyetemeken, orvosi képzéseken eleve szűkített képzés folyt, hogy minél előbb munkába lehessen állítani, illetve mondjuk így a bizonyítványosztáskor ott álltak titkos rendőrségileg, és rögtön alkalmazták is a számukra megfelelő jelölteket, és akkor nem volt kérdés azoknak az embereknek, hova osszák be őket. Ugyanakkor szabadon is választhattak a tekintetben, hogy egy társadalmi mobilitást elősegítő funkciót láttak abba, hogy ők bekerülhetnek egy intézményrendszernek a szolgálatába, vagy vezetésébe. Ez különösen a a nem orosz nemzetiségűek számára volt ideális karrier lehetőség, vagy ideálisnak látszik, illetve a nők számára nagy számban. Pont ez a két olyan társadalmi csoport, ami nem csak az orvos szakmában, de úgy általában lenézés övezte őket, illetve nem volt lehetőségük a karrierjüket építeni. Ezek viszont mind olyan területek voltak, ahol szükség volt rájuk, és elismerésben is lehetett részük. Így mentek el akár orvosnak, vagy nővérnek ezek a végzős egyetemisták. Nem egy helyzetben, hogy a vezető tisztségre is lehetőséget kaptak, egy egész intézményt vezethettek, és a valódi szakképzésben részesült orvosok mind alájuk tartoztak, tehát igazgatásilag.
A Fogoly egészségügyi személyzet empatikus volt-e a többiekkel, a többi fogolyjal?
Maga a könyv is ezt sokrétűen taglalja, hogy ilyen eset is előfordult, olyan eset is előfordult, többeket nyilván való módon, amikor mondjuk rájuk kiszabott büntetés véget ért, de hatóságilag mégis a területen tartották őket, nem mentek vissza a szülővárosukba, akkor immár akár szabadon is ott maradhattak, vagy házasodhattak, vagy letelepedhettek, vagy akár a titkos rendőrség beszervezte őket besugónak, tehát hogy ez egyéni élethelyzetektől és saját emberségtől függött, hogy ki hogy dönt. Az én egyik kedvenc szereplőm, úgymond ebben a tényirodalmi könyvben, az a ukrán hölgy, aki később Besszarábiába elkezdett gazdálkodni, majd állatorvosi végzettséget szerzett, anektálta a Szovjetunió Besszarábiát, akkor őt is száműzték a messzi éjszakra, a nikkelbányákba, meg fakitermelésre, ahol ő aztán anatómiai patológiát tanult, és mindig szembe helyezkedett, ahányszor családságot látott a fejebb valóival, az orvosokkal, vagy akár a főnővérrel. Ennek eredményeképp aztán másfél év után inkább úgy döntött, hogy visszamegy a nikkelbányába dolgozni sem, mint hogy a saját rabtársai vagy fogolytársai ellen tegyen. Legsokféle élethelyzet előfordult.
Az emlékiratok nem akkor születtek, tehát nem naplók voltak a hétköznapokról, hanem egy későbbi nyugodtabb...
Nem volt lehetőségük.
Későbbi nyugodtabb.
Nem volt sem róluk, sem papírjuk.
Meg hát gondolom féltek is attól, hogy lebuknak a véleményükkel, és még súlyosabb helyzetbe kerülnek. És ez a messzi múlt, ez megszépíti kicsit a saját szerepet, meg a történéseket is. Kicsit másként látják magukat. De lehetőség van, és Hélinek ez egy gigantikus munkája, hogy összehasonlítgatja a különböző visszaemlékezéseket, és ezekben való szerepeket, ahogy a másikokról gondolkodnak, vagy beszélnek.
Igen, azt hozzá kell tenni, hogy elsősorban akkori Fogoly visszaemlékezők közül írtak többen memoár, vagy készült velük interjú. A szabadon alkalmazott orvosok közül senki nem írt aztán ilyen visszaemlékezést. Akik viszont írtak, több különböző korszakában nyilván ennek a sztálini kurágrendszernek, mégis alkalmas tényleg az összehasonlításra, vagy éppen a differenciálásra, hogy ki hogyan és mire emlékezik. Ha belegondolunk, hogy már az is különleges volt, hogy egyáltalán egészségügyi szolgálat volt a gulágon, de emellett hullaház is volt. Tehát, hogy a tudományt is szolgálni akarták a boncolással. Hát megvizsgálták az elhalálozottakat, hogy milyen betegségben is hunytak el, aztán jól meghamisították ezeket.
Amikor a Hilliennek a munkának neki kezdett, akkor éppen egy ilyen demokratikus időszak volt, megnyíltak a levéltárak, lehetett kutatni külföldinek is, kapcsolatba lépett a helyi történészekkel.
90-es évek legelején volt, igen.
Igen. A putyini időszakban ezek a levéltárak bezártak, a külföldiek itt nem kutathatnak, sőt, tulajdonképpen azt tanulják a középiskolában a mai diákjai. Gulág egy fontos állomása volt az iparosításnak. Szó sincs arról, hogy itt emberek milliói haltak meg.
Hát illetve ugye azok az adott államalakulatnak az ellenségeiként, tehát a saját államok ellenségeiként apostrofálódnak, és az ő munkájuk nem annyira számított abban, hogy kiaknázzák az országnak a termőtalaját, vagy az érzbányáit, vagy hogy megteremtsék azt az infrastruktúrát, ami a Szovjetuniónak, vagy hát Oroszországnak kijárt. Más megítélés alá esik, vagy torzul, vagy hát minimum elmozdult az a valósághoz hű narratíva, ami mondjuk a perestroika idejében szájra kapott. Tehát egy hamis történelmi tudatnak a...
melegágya az a helye, igen.
Nagyon sokrétű, ugyanakkor még nagyon sok kutatást igényel ez a fajta. Még csak a kezdet, de az elmondottak alapján, amikor tiltólistára kerültek, az ezeket kutatni vágyó, mint szakemberek, mint intézmények, társaságok, illetve maguk a dokumentumok nem hozzáférhetőek, ez valószínűleg halasztódni fog, de hogy egy nagyon fontos, és nem csak történelem, hanem orvostörténelem, intézménytörténelem szempontjából is, amit a Hélit megkezdett, illetve már ő is bizonyos értelemben folytatott, csak elmélyített nagy kutató munkával, ugye nem csak Komiföldön, hanem a messzi északon, illetve Madagánban, Csendes óceán partján is végzett kutatásokat, illetve történész társai segítettek neki korábban, vagy éppen állami hivatalnokok még abban az időben, de manapság ezek már elérhetetlen források. Minden esetre a felvetései teljesen validak, és mindez mellett nagy erénye még ennek a könyvnek, ha elmondhatom, hogy ténylegesen egyedi emberi sorsokon keresztül tud olyan sok mindenre rámutatni, amiket mindenki akár mint egy regény alakokat át tud érezni, vagy át tud venni magáénak tud gondolni. Sok szempontból árnyalja azt a Szolzsenicin vagy Szalámovi képet, ugye, aki a kolimai történeteiben szintén beszél a jó és a rossz orvosokról, hogy új perspektívát adhat nem csak a kutatásnak, hanem az erről való történeti tudásnak is.
Rázi Péter szerkesztővel beszélgettünk Dan Haley, a Gulág orvosai című dokumentum regényéről, ami az Európa Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre várom a helyes választ, hogy mekkora volt az egészségügyi hálózat a Gulágon, és mi volt a feladatuk. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogán György olvasott fel Szemelvényt. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta. Ez a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgat könyvekről beszélgetéseket, akkor érdemes felkeresni a műsor podcast oldalát a hu.cba.media/podcast/keménykötés oldalt. Ha pedig tetszik, amit ott hallhat, akkor érdemes megosztani a barátaival és üzletfeleivel. Találkozzunk ott is!
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.